Jurtapalota, Dél-Pannónia, Pannon. Tengernyi nép nyűlt össze a napkirály ünnephajnalán. A Jurtapalota lakóival együtt félmilliósra duzzadt vendégsereglet, a Marilyn táltos vezetésével tartott ló áldozaton köszöntötte a felkelő nap. A szertartásra a palotarendszer közepén húzódó síkon egy 100 méteres pannoni tölgyből faragott totemoszlop tövében került sor. A művészi fafaragásokkal díszített oszlop a Teél ősiek legnagyobb kegyhelyének számított. Az áldozaton az összes Teél ősi fehér táltos részt vett, de jöttek a szertartásra más vidékekről is fehér adeptusok, számuk megközelítette az 50 főt. Sokan, főképp a fiatalabb korosztály részéről még sohasem láttak együtt ennyi táltos papot és füves asszonyt. Az idei ünnepség sorozat nem mindennapi látványosságokkal kecsegtetett. A különös népvándorlás már hetekkel ezelőtt megkezdődött. A Teél ősiek hívó szavára minden ős magyar hitű déli klán képviseltette magát. A klánok politikai és spirituális vezetői mellett tiszteletüket tették a legismertebb harcosok is, hogy az egyszerű hétköznapi emberekkel együtt 3 éjjel 3 nap szakadatlan ünnepeljék Tündér Ilona is jegyese a napkirálynászát. Eljöttek az ünnepségre a dél-pannoniai tengerpart szikártermetű cserzett arcú lakói, a Megyer klán tagjai, a Pannon legjobb hajósai, a tengerek nagyhatalmú urai, majd belovagoltak a térre a zord tekintetű harcias zenták is, akik a déli köthegységből érkeztek. Ez utóbbiakat klányuk vezetője, egy piros ló arcú, folyton szuszogó medvetermetű ember vezette, aki egyszerűen Tótnak hívatta magát. A vezért 3 legénykorú fia kísérte, mindegyikük szép, sudár, barnahajú legény. Az ünnepség sorozaton résztvevő pártában lévő lányok nagyokat sóhajtva néztek lovon ülő délceg alakjuk után. Képviseltették magukat a kárpátiak, akik az egykori Kárpátia csillaghajó tiszti karáig vezették vissza nemzetségüket. Büszke nép volt a kárpáti klán népe. Hatalmas, szép országok a keleti vidéken terült el, ahol az Alpok legmagasabb csúcsait fricskázó sziklaormokon álltak mozdulatlan strázsát a prémgúnyás férfiak, ahol állandó hóviarok és jéglavinák edzették kőkeménye a harcosok szívét. Végezetül megérkeztek az ungváriak is. A déli ronnaság legendás lovasai, a Pannon ős ménesek erős kezű megzabolázói a legnagyobb küldöttséggel érkeztek a Jurta palotába. Az ünnepséget megelőző nap éjszakáján 200 íjászuk lovagolt át a jó szándékkal bejöhetsz, gonoszsággal elmehetsz feliratú keleti kapun keresztül a gyülekezésre kijelölt térre. A klányuk díszruháját magukra öltő nők és férfiak büszke tartással ülték meg éjfekete lovaikat, ember magas plazma íjaikat a nyergek mellé erősítve, ultrahang fokosukat az övükbe tűzve, szigorú tekintettel pásztázták környezetüket. Az ungváriak amolyan veszekedős fajták voltak, ezért a klánok nem mertek kötekedni velük, sőt, különféle peres ügyekben mindig őket hívták békítőfélnek. Az ősítő klánok belovaglása napokig tartott, és minden Teél ősi nagy megelégedésére szolgált az egyre duzzadó vendégsereg látványa. De szívük mélyén annak örültek a leginkább, amikor hírt kaptak az Észak-Pannóniából szervezett csoportokban érkező nagy létszámú látogatóról. Teél ősi nem akart hinni a fülének, amikor Marilyn meghozta a hírt. Hát ez csodálatos! Évről évre egyre többen jönnek. Emlékszem, 5 évvel ezelőtt talán ha 200-an voltak, és most 10 000-re jönnek a határon túlról. Hihetetlen, lelkendezett a klánvezér. Marilyn elégedetten bólintott, ő sem tudta tagadni az örömét. És majdnem mint fiatalok, nagyuram. Olyan nekik a napkirály ünnepe, mint régen a rockkoncertek. Jönnek számlálatlanul, és jól érzik magukat. Olcsó a sör, és nincs túlfőzve a virsli. Kamajra fordítva a szót, 5 évvel ezelőtt még dúlt a háború. Akik akkoriban átlopakodtak a határon, hála selyemhajú Tündér Ilona nagyasszonyunknak, mára Északföld politikai vezetői. Lám győzött az igazság. A polgárháború döntetlenül végződött, de miénk lett az ideológiai győzelem? Ezek a fiatalok ma már szabályos útlevéllel jönnek, és nem kell félniük attól, hogy visszatérésük után elgumibotozza őket a hatalom. Idén 10 000-en vannak, holnapra 100 000-en lesznek, aztán millióan.
Miközben a burkosok és a markóciak kozmokatolikus templomai konganak az ürességtől. Sajna a délvidék is megosztott, de én bízok a közeledésben. 100 hófehér kost fogunk leölni, nagyuram, a főáldozaton. Úgy legyen!
Tette a táltos vállára a kezét a csillogó szemű dejélősi. És valóban, a ló áldozat hajnalán sok ezernyi északi fiatal tülekedett a korlátokon túl, akik tátott szájjal bámulták a népviseletbe öltözött nők és férfiak rengetegét. Súrogtak a trimenziós videókamerák, kattantak a 3D-s fényképezőgépek, és megörökítették a nem mindennapi látványt. Megelevenedett a honfoglalás korabeli Magyarország. Az ösítő magyarok ruházata csillogott a töménytelen ezüstől. A klánok képviselőinek öltözetét karperecek, fülbevalók, díszes övveretek egészítették ki, ahogy felkelt a nap, perceken belül egy felnyitott tetejű ékszerdobozzá változott az áldozatra egybegyűlt seregnyi ember. Nagyon elterjedtnek látszottak a finom kézi munkával készült nagy ezüst korongok, melyek a nők pártos hajfonatát díszítették, a csizmákat hasonló veretes lemezek ékítették, a tehetőseknek még a kabát szegélye is fényesen ragyogott. Jellegzetes viseleti tárgy volt a derékre csatolt növényi ornamentikával futtatott bőr tarsoly, és a veretes öv, ez utóbbit a tehetős rétegből származó férfiak és nők egyaránt viselték. Arany ékszerek csak a leggazdagabbakon csillogtak, már messziről észre lehetett venni, kik a klán főnökök és a hozzájuk közel álló nemes urak és asszonyok. A rend fenntartásáról gazdag kapitány szálfa termetű íjászai gondoskodtak, akik párosával járva a tömegben rendre elvezették a rendbontókat, ilyenek mindig vannak, semmi nem zavarhatta meg az ünnepet. Marilyn és tátosai végeztek a lóáldozattal. A barna csuklyaköpenybe öltözött fehér adeptus égnek lökte a karját, és hosszú kántálással üdvözölte a napkirályt. Ezt követően Dejél ősi felemelkedett a díszemelvényen, szózatot intézett az 500 000-es tömeghez, majd intésére megszólaltak a harci dobok, és kezdetét vette az ökörsütéssel, népzenei fesztivállal, 3 napig tartó táncmulatsággal egybekötött harci bemutató, amelyen minden korosztály képviseltette magát, hogy a végén együtt ünnepelje a tömeg tündérilona és a napkirály szimbolikus nászát, a tavasz királyának és kedvesének megkoronázását. Elkezdődött a napkirály ünnepe. Késő délután volt, amikor gazdag kapitány hírt hozott Dejél ősinek. Az űrvédelmi parancsnokságról jelentették, hogy a császár katonái 2 órával ezelőtt kiléptek a mély űrből.
Zárjátok le az űrrepülőteret, senki sem landolhat vagy startolhat az elkövetkező órákban. Küldjétek eléjük a vadászokat. Mikor landolnak?
Este 10-kor, nagyuram.
Teljes készültséget rendelek el az űrrepülőtéren, én magam fogadom a látogatókat.
Az íjászok kapitánya egy igenis nagyuram után távozott, ment és tette a dolgát. Dunavecki, aki Dejél ősi közvetlen közelében ült a díszhelyen és mindent látott, hallott, a kapitány távozását követően úgy kezdett fészkelődni, mint akinek szárnyas hangyák költöztek a galéria mögé. A nagyúr oda sandított, rákérdezett, mi ez a nagy izgalom.
Ideges vagyok, mégiscsak pretoriánusok jönnek. Jóformán, alig tudunk róluk valamit.
Kegyet kavarta össze a dolgokat, nem de bár? Rázta a fejét Dejél ősi. Ne feledje, mit ígért asszonyom. Vállára veszi a felelősséget. Na de csak vigyázzunk, nehogy sziszifuszi munkát kelljen végeznie. Mindent elterveztünk. Ha az északi űr figyelő szolgálat bejelentkezést kér a Necronomicontól, akkor a vadászraj kötelék parancsnoka egy Dejél ősi fregatt kódjelét fogja megadni. Nem lesz itt hiba.
Ez pompás, mondta csendesen a nő.
Nini, hogy félti a politikai karrierjét, ennél sokkal keményebb embernek hittem ezt a nőt, állapította meg magában Dejél ősi, a szenátornő klasszikus meccésű szép arcélét nézve. Dunavecki idegesen harabdálta az ajkát, szinte sugárzott róla a feszültség, és nem a nagyúr volt az egyetlen, aki észrevette ezt a változást. Összesugtak a déli nemesek, többen, főleg a nők közül, gúnyosan megmosolyogták a vörös hajú északi politikust. A küzdőtéren 10-12 éves fiúk és leányok tartottak harci bemutatót, az árgus tekintettel figyelő katona sámánok felügyelete mellett. Ez a legfiatalabb korosztály, amelynek tagjai már számot adhattak képességeikről. Akik a legügyesebbnek bizonyultak, azokból szent fogadalmasok lehettek, ha vállalták a kemény feltételeket, és a szülők rábólintottak a táltosok ajánlatára, és ez minden ifjú harcos számára a legnagyobb megmérettetést és dicsőséget jelentette. A büszke tekintetű ifjak csökkentett energiájú ultrahang szabjákkal és fokosokkal vívták a páros küzdelmeket, ami természetesen imitált volt, a korlátok mögött tolongó érdeklődők hangos tapsal és bekiáltásokkal biztatták a kicsiket. Nem egy aggódó szülőt lehetett látni, akik kezüket tördelve izgultak gyermekükért. A bemutató végeztével a lelkes fiatalok nagy tetszés nyilvánítás közepette kiszaladtak a térről, és helyükre bevonultak az idősebb korosztály képviselői. Ezek a lányok és fiúk már képzett harcosoknak számítottak, amit a küzdelem hevessége is bizonyított, az érdeklődők dörgő tapsviharral fogadták a látványos gyakorlatsort. Sokak nagy bánatára gonosz fellegek gyülekeztek az égen, és felerősödött a szél. Deél ősi kurta parancsokat osztogatott, és riadóztatták az időjárásért felelős táltosokat.
El ne mossa nekem a vihar az ijász bemutatót, mert szétcsapok közöttük,
marogta a klán vezér, és mérgesen fészkelődött a székében. A fiatalok harci bemutatóit követően a dísztribün elé vonultak a válogatott deélősi íjászok, a titokzatos plazma fegyver legismertebb mesterei. Kezdetét vette az egyik legjobban várt program. Hatalmas taps vihar és éjjenzés köszöntötte a klánya színeibe, a talpig lilába és ezüstbe öltözött Enikőt, akit Délföld legjobb íjászaként ismertek. Tudása alapján még a mesterek közül is kiemelkedett, de évek óta csak az ünnepség második napján tartott íjász versenyen indult, amit rendre meg is nyert. Ez lesz az első alkalom, hogy részt vesz a bemutatón, amit minden évben a deélősiek tartottak. A nagyúr felállva tapsolta egyetlen gyermekét, de sajnos nem tudta megvárni a bemutató kezdetét. Alig ült vissza a helyére, ciripelni kezdett a mögötte álló testőrtiszt komja. A férfi odaadta a hívást, majd átadta a készüléket deélősinek.
A biztonsági táltos akar önnel beszélni, nagyuram. Nem tudják megfékezni a vihart?
Kövér eső cseppek hullottak az égből.
Ön nem mondta, hogy miről van szó?
Deélősi gyorsan szót váltott valakivel.
A beszélgetés alatt fokozatosan halványult az arca, a szenátornő meghökkenve konstatálta a férfi arcára kiülő sápadságot.
Deélősi arcából kifutott minden szín. A vezér felpattant és lóhalálában távozott, testőrsége egy emberként követte őt. Tunavecki hosszan nézett a férfi után, a politikus nő gondterheltebbnek látszott, mint valaha.
Oposz mentál kommunikáció jeleit fogtuk, közölte az ajtón belépő deél ősivel a biztonsági táltos, egy Bárány nevű 40 éves férfi. Kerekarcú, mosolygos férfi volt, barna köpenyében leginkább egy jól táplált bencés szerzetesre hasonlított a középkorból. Ezernyi ember nap mint nap találkozott vele a jurta palota folyosóin, de közülük senki meg nem mondta volna róla, hogy ő a deél ősiek biztonsági főnöke. A munkakör szigorúan bizalmasnak minősült. Egy teljes ijász század és egy csapat fiatal táltos tartozott báránytáltos parancsnoksága alá. A férfiak speciális feladatot kaptak, az ünnepség alatt polgári ruhában kellett elvegyülniük a félmilliós vendégseregben.
Mikor észlelték? Kérdezte deélősi a kékesen csillogó képernyősorokat nézve.
A cifra palotának hívott központi épület együttes alatt 10 emelet mélységben kialakított és koordinációként emlegetett bombabiztos helyiségben tucatnyi technikus ült a kezelőpult előtt. Árgus szemmel figyelték a rendezvény különböző helyszíneit mutató monitorokat. Aki belépett ide, számuk elenyészően kevés volt a jurta palotában, egy űrhajó parancsnoki hídján érezhette magát. Számtalan képernyőn csak színes vonalakák, kuszapók hálója látszott. Általuk az a mentális megfigyelő rendszer üzent, amit 3 állandó révületben lévő táltos tartott életben. A képernyőkről az ő agyhullámaikat olvashatták le a hozzáértő szakemberek.
15 perccel ezelőtt fogtuk először, azóta szakaszosan ismétlődik, a mért jelek alapján arra tudok következtetni, hogy oposz kommunikáció. Mit mondanak a terepen lévő emberei? Ők is észlelik. Szólt Marilynnek? Már útban van idefelé.
Deélősi gonterhelt arccal futtatta végig tekintetét a képernyő soron, a titkos jelentéseknek köszönhetően már napok óta tudta, amit a körülötte állók még csak nem is sejtettek, A fekete táltosokat egy zászló alatt tömörítő oposz a barkóciklán zsoldjába szegődött. Stanonis és válogatott gyilkosai a keresztények sorait erősítve, az északiakkal versenyt futva keresik a szenterekét. Micsoda szégyen! Magukat ős hitűnek tartó magyarok a Szent Istváni kultuszt hirdető keresztény barkóciak Júdás pénzén tömik degeszre a tarsójukat. Piha! Az oposz jelenléte a napkirály ünnepen egyértelműen bizonyítja a misztikus szekta álnokságát, a nagymester ügynököket küld a szent ünnepre, hogy itt számoljon le azokkal, akik keresztezhetik a számításait. Az elsődleges célpont nyilvánvalóan a hamarosan megérkező császári csapat tagjai, de ha Stanonis két legyet akar ütni egy csapásra, és miért ne gondolkodna így, akkor veszélyben van Dunavecki szenátornő élete is. Megérkezett Marilyn, akit a belső komrendszeren már tájékoztattak a történtekről. Haladéktalanul a központi mentál képernyőhöz lépett. A fehér táltos szótan homlokráncolással tanulmányozta a jelhalmazt. Mi lehet ez? Lépett mellé Deélősi. Abban reménykedett, hogy az első analízis tévesnek bizonyult, és a misztikus szekta ügynökei nincsenek a falakon belül, ha nem így lenne, mindenképpen meg kell szakítani az ünnepséget. A Deélősi klán nem vállalhat ekkora kockázatot. A nagyúr hiába reménykedett, Marilyn a lehető legrosszabb hírrel szolgált.
Kétségtelen, hogy T.I.R. boszorkányok vannak a jurta kupolán belül,
állapította meg a fehér adeptus.
Elvegyültek az északi fiatalok soraiban, ebben a tömegben képtelenség megtalálni őket, ha csak nem kezdenek valami akcióba, márpedig erre készülnek, különben miért lennének itt? Nem igaz? Tudhatja jól, nagyuram, én személy szerint nem örülök a császáriak idejövetelének, ezért ezt mondom, itt a lehetőség a visszatáncolásra. Ne engedélyezz a leszállást és az északiak, egyék meg nagy kanállal, amit főztek.
Még Marilyn sem tudhatott mindent. Ezt a levest nem pusztán a határ túloldalán főzték, hanem Ajtony és Dunavecki szenátornő két személyes boszorkánykonyhájában. Az észak-pannoniai politikai elit hírből sem hallott a Szent Korona utáni kutatásról, mindez a főtáltos és a nagy népszerűségnek örvendő politikus nő magánakciója volt, amelyben a polgárháború hőseinek kikiáltott Deélősiek mellett a turáni titkosszolgálat Ajtonyhoz lojális ügynökei is részt vettek. Deélősi, aki a klányából egyedül tudta ezt, szótlanul nézte a monitorokat. Ha nem adok engedélyt a Necronomicon landolására, ki tudja, hogyan reagál a hajó parancsnoka, töprengett magában a klánvezére. Marilyn azt mondja, ezek a katonák ugyanolyan misztikus képességekkel vannak megáldva, mint az oposz. A pretoriánusoknak sikerült megakadályozniuk az Ajtony elleni merényletet, holott Stanonis a legjobb ügynökeit mozgósította a cél érdekében.
Döntenie kell, nagy uram, szólt csöndesen Bárány.
A Necronomicon hamarosan eléri a légkört. Oldalt pillantott egy képernyőre.
Fertály óra múlva. Értesítsék a kísérővadászok parancsnokát, mondta idegesítő lassúsággal a nagyúr. Aztán elhallgatott, mindenki lélegzett visszafojtva várta a folytatást.
Deélősi vett egy nagy levegőt és meghozta a sorsfordító döntését.
Hogy vezessék le a hajót! A Deélősiek nem fogják összeszarni magukat egy rakás oposz boszorkánytól.
A nagyúr kiviharzott a koordinációs teremből, vele együtt távoztak a testőrök és az állandó kíséretéhez tartozó nemesek. A monitor fal előtt csak a technikusok és a két táltos maradtak. Marilyn a fejét rázva nézett Deélősi után.
Büszkeség és nyakasság!
Marogta a fejét csóválva, majd odafordult a biztonsági osztagok parancsnokához. Dühösnek látszott.
Minden, ami az űrrepülőtérhez vezet út, mozgójárda, gravovonal átjáró zsilip, klímacső, egyáltalán minden, amin közlekedni képes egy TIR-es, az legyen lezárva.
Marilyn vetett egy futó pillantást a műszerfalba épített órára.
5 percen belül!
De a táltos még nem fejezte be.
Az embereid öltsenek magukra északi ruházatot. Molekulárisan stabilizált farmer, póló, sportcipő, tudod, miről beszélek? Aztán vegyüljenek el a határon túli fiatalok között a tömegben. Keressenek olyan szép arcú, jó alakú lányokat, akik egymagukban partner nélkül vannak, Az életkoruk 18-25 között lehet, s kivétel nélkül hosszúhajúak. Na de hát több száz ilyen lány lehet, nézett a monitorok felé Bárány. Több ezer. Te nagyon jól látod ezt a problémát, vigyeztette le az alsó ajkát Marilyn, aztán se szó, se beszéd, elhagyta a koordinációt. Körülbelül 20 szempár nézett utána, és mindegyikből értetlenkedés sugárzott. Honnan szerzünk ilyen ruhákat? Kérdezte egy biztonsági tiszta parancsnokát. Azt a formalitás, mondta meg a vállát Bárány. Lopjanak! Vágjanak kupán egy-két északi fiatalt, és vetköztessék le őket. Na és ha tényleg ráakadunk ilyen gyanúsan csinos, magányos lányokra, akkor mit csináljunk velük? Letartóztassuk őket? Ég, atyácska, hát mentsen ettől! Emelte magasba mindkét karját báránytáltos. Megmondom, mit csináljanak. Udvaroljanak nekik, és várják a további parancsokat. Ezt komolyan mondja főnök. Hát szoktam én viccelni, hadnagy.
Az időjárásért felelős táltosok kudarcot vallottak a Necronomicon leszállásának utolsó perceiben, félelmetes égi háború zajlott a jurtapalota fölött. Villámok vakító csíkjai szőttek fénypókhálót az alkony égre, egymást követő mennydörgések robaja gördült végig a tájon, és eleredtek az ég csatornái. Beél ősinek meghozták a hírt a program félbeszakadásáról, a vendégek behúzottak a síkon felhúzott, hatalmas, statikus sátrak alá. A klán vezér csak a vállát vonogatta, ezekben a percekben kisebb gondja is nagyobb volt annál, mintsem, hogy a laci pecsenyések és a sátrakban felállított söntéspultok bírják-e a váratlan rohamot. Enikő és Iász társai futva érkeztek a küzdőtér felől, de a lány kipirult arccal csatlakozott az apjához.
Jönnek a császáriak, atyám?
Jönnek.
Teélősi pár mondatban tájékoztatta a lányát a történtekről. Enikőnek az arcizma sem rezdült a beszámoló alatt.
Meg kell mondani Brettnek, hogy ne hagyja el a hajót.
Enikő a keresztnevén említette az ezredest, de az apja nem ütközött meg ezen. Lánya elbeszéléseiből a legkisebb részletekig bezárólag ismerte az ajtony elleni merénylet kísérlet történetét, így azt is tudta, hogy a hamarosan leszálló császári űrhajó parancsnoka az a Bradshaw lesz, akinek a fő táltos az életét köszönheti. De élősi már napokkal ezelőtt észrevette Enikőn a változást. A lány nem beszélt az érzéseiről, de egy éles szemű apát nem könnyű félrevezetni. Enikő nem a pretoriánus főtisztet, hanem a férfit várta a pannonra. A klán vezére hamiskással mosolygott a bajsza alatt, amikor eljutott tudatáig a felismerés. A lánya szerelmes, és nincs az a magyar isten, aki eltántoríthatná ettől az érzéstől. Az északi hunyadi íjászok kíséretében megérkezett a szenátorasszony, fázósan húzta össze magán a statikus köpenyét, a vihar miatt erősen lehűlt a levegő. Nunavecki még mindig gonterhetnek látszott, tekintetét a járólapokra szegezve némán csatlakozott a klánvezérhez. A deélősi vezette, és a Marilynnel kiegészült csoport a testőröktől kísérten elfoglalta helyét a megfigyelő csarnok statikus pajzsfala mögött. Az energiafalon túl tombolt a vihar, a lenyugvó nap eltűnt az égen kavargó feketeség mögött, aztán keleti irányból félelmetes moraj hallatszott, ami egyre erősödve elnyomta az égi háború hangját. Rohamosan közeledő, páros fénypontok jelentek meg a magasban, és az eső függönye mögül előbukkanó deélősi vadászgépek dübörgő hajtóművekkel szálltak le a számukra kijelölt helyekre. A Necronomicon gravitációs hajtóművel közeledett, az ajtalan, éjsötét hajótestet csak az utolsó pillanatban lehetett észrevenni a viharban. A párosan futó lámpasorok lassú lebegéssel közeledtek az alattuk villódzó keresztszálhoz, előcsusszantak a tartólábak, s a fregatt lehuppant a sugárkerámiára. Vezényszavak harsantak, katonák és technikusok szaladtak a dokba, odafönt felvillant az űrrepülőteret elszigetelő statikus pajzs, és kirekesztette az elemek tombolását. A vezérlő teremből lekapcsolták a csarnok előtt villodzó energiamezőt, s a magyarok elindultak az érkezők fogadására. Percig sem kellett várni, amikor megnyílt a Necronomicon központi zsilip ajtaja, s a kerámiára hajló rámpa tetején megjelent két köpenybe bugyolált, szálfa termetű alak. De élősi először azt hitte, nomád arabokat lát, az arabok fejére boruló, könnyű kendő leginkább a burnuszra hasonlított, aminek előre húzták az egyik szárát, így az a száj vonaláig takarta az arcot, a szemek előtt sötétzöld ellenző látszott, az arcvonások rejtve maradtak a kíváncsi tekintetek elől. A köpenyek és a kendők egyaránt lilás-fekete árnyalatban, a császári udvar hivatalos színeiben tündököltek. Gazdag parancsnok vigyázt vezényelt a rámpa előtt felsorakozott íjászainak, a csizmatalpak csattanása sokáig visszhangzott a vihartól elzárt, elcsöndesült dokban. A két alak fegyvert tartott a kezében, az íjász parancsnokok harcászati számítógépei Herden 78-asokként azonosították az energiakarabélyokat. A bokáig érő, köpenybe burkolódzó látogatók lesétáltak a rámpán, az egyikük megállt, a másik előre lépett, és szabályosan letisztelgett deélősinek.
Üdvözlöm! Só ezredes vagyok a pretoriánus gárdától, akit mögöttem lát az Wittgen százados.
Az ezredes magyarul beszélt, és a műszeres megfigyelés szerint nem használt fordítógépet.
Isten hozta Dél-Pannoniában a deélősiek földjén, válaszolta a klánvezér, és kezét nyújtotta.
Só a bal karjába fektette a Herdent, és kezet rázott a férfival. Deélősi a protokolláris szabályokat sutba dobva maga mutatta be a küldöttség tagjait. Bradshaw mindenkivel kezet rázott, majd kés csókkal köszöntötte Enikőt, és a mosolyogva előrelépő szenátornőt. Dunavecki számított egy-két udvarias mondatra az ezredes részéről, de Bradshaw tüntetőleg elfordult tőle, szavait Deélősihez és a mellette álló Marilynhez intézte.
Szükségem lenne egy olyan fehér adeptusra, aki képes megfékezni egy megszálló entitást. Jó, koma feltételezni, hogy a titkos szolgálatunk egyik ügynökét mentális ellenőrzés alatt tartja az oposz. A hölgy a fedélzeten van, amíg nem tisztáztuk ezt az ügyet, érthető okoknál fogva sem ő, sem az embereim nem hagyhatják el a Necronomicon fedélzetét.
A magyarok részéről döbbent, néma csönd fogadta az ezredes bejelentését. Összenéztek a fogadóbizottság tagjai, Marilyn ünnepélyesen bólintott és előrelépett Deélősi mellől.
Számíthat rám, ezredes.
Köszönöm, Marilyn táltos. Annyi lenne a feladata, hogy megfékezze a megszállót. Ha a testből kilépve szökni próbál, minden más az én dolgom. De kapcsoljanak teljes mentális pajzsot az űrhajó köré.
Só Dunaveckihez fordult.
Megkapta a listát az igényeimről, asszonyom?
Igen.
Tehát hozott magával egy tökéletes koronamásolatot?
Igen.
Fenomenális. Ahogy a végére jártunk ennek a kellemetlen ügynek, a koronamásolatot hozzák fel a Necronomiconra, ahol tüzetesen megvizsgálja azt negyedik von Anstetten udvari ötvöse, aki csak első ránézésre tűnik szörnyetegnek, mellesleg 400 éves, 3 doktorátusa van, és a barátom. Utána, kérdezte Kurtán, hamiskás mosolyjal a szája szögletében Deélősi.
Szimpatikusnak találta Sót, kifejezetten szerette azokat az embereket, akik közérthető, világos formában szokták mások tudomására hozni határozott elképzeléseiket, és van humorérzékük. Negyedik von Anstetten nem véletlenül küldte ide ezt az embert, állapította meg a klánvezér, alig egy perces ismeretség után. Szemhúnyásnyi idő sem telt bele, Só megválaszolta a nagyúr kérdését.
Miután az ötvös művész megvizsgálta a koronamásolatot, megvacsorázom, aztán lefekszem, és utoljára még szundítok egyet, mielőtt elindulok a Szent Korona felkutatására. Hölgyeim és uraim, jó éjszakát! Marilyn, maga jöjjön velem! Paul?
Só megfordult, és a táltos előtt határozott léptekkel fölment a rámpán. Paul Wittgen százados ott maradt a rámpa tövében, tekintetét végigfutotta a tátott szájjal álló magyarokon.
Hozzanak egy nagy testű kutyát.
Hogy mit?
Hökkent meg Deélősi.
Hozzanak egy kutyát,
mondta a mozdulaton alak.
Egy német juhász tökéletesen megteszi.
Deélősi intett két emberének, azok szaladtak rögvest. Gazdag kapitány konterhelt arccal nézett a zsilipen belépő Só alakja után. Egy nőt megszállva tart az oposz. Az íjászok parancsnoka egy rövid fohászt intézett ég atyácskához. Ó, uram, ne add, hogy Nellike legyen az!
Miért nem szállunk ki? Kérdezte Kolozsvári Sótól, miután belépett az ezredes kabinjába.
A férfi az asztal mellett ült, és széles mosolyal az arcán fogadta a belépőt.
Csigavér, hamarosan mindenki elhagyhatja a fedélzetet.
Már megijedtem, Szép kutyád van, Brett.
Ó, igen, mondta az ezredes, és lehajolt, megvakarta a német juhász fejét. Szeretnék veled beszélgetni egy kicsit.
Ó, csak nincs valami gond.
Á, semmi gond, vigyorgott a férfi.
Kolozsvári leült a székre, mentálisan kifürkészte a környezetét, semmi gyanúsat nem észlelt, az űrhajon olyan nyugalom honolt, mint egy évszázadok óta megbontatlan családi kriptában.
Miről lenne szó? Kérdezte Stanonis ügynöke.
Shaw előhúzta az MMX Art of Laserét, és halk koppanással letette az asztallapjára. Kolozsvári összevont szemöldökkel nézte a fegyvert. Az Art of Laserből összesen a 20 számozott darab létezett világszerte.
Szóval mi a probléma, Brett? Kérdezte csöndesen a nő.
Shaw előre hajolt, ujjait összefonta az asztalon.
Ezt szeretném tudni, hogy valójában ki vagy te, és minek köszönhetjük megtisztelő látogatásodat. Kis husom, 5 percet kapsz az őszinte válaszra,